A Reuters információi szerint 2026-ra eltolja a sorozatgyártás elindítását a szegedi BYD, és emellett a kínai gyártó legalább 2 évig alacsonyabb kapacitással tervezi működtetni a délalföldi üzemet. A Reuters ugyanakkor úgy tudja, hogy miközben a magyarországi gyártás késik, a BYD Törökországban a tervezetnél korábban kezdi meg a termelést. Arról, hogy milyen okai lehetnek egy ilyen döntésnek, Várkonyi Gábor autópiaci szakújságírót kérdezte.
Főleg az utóbbi hír az, ami érdekes kontextusba helyezi a magyarországi vonatkozást, mert alapvetően az, hogy a BYD megpróbálja egy kicsit lassítani a termelés felfutását a különböző nem kínai gyáraiban, az annak tükrében elég logikus lépésnek tűnik, hogy nehezen lehet már cáfolni azt a tényt, hogy elég jelentős túlkapacitásokat építettek föl az egész kínai autóiparban annak érdekében, hogy egy nagy globális offenzívát tudjanak indítani az autópiacnak egy jelentős részéért folytatott versenyben. Ha az a törökországi hír amennyiben igaz, mert ugye egyelőre ezt a cég részéről se nem cáfolták, se nem erősítették, tehát ha a törökországi gyártás hamarabb fut föl, és nagyobb darabszámokkal számolnak a következő időszakban, akkor ebből alapvetően arra lehet következtetni, hogy kevésbé érzik versenyképesnek, vagy könnyen megdolgozhatónak, inkább így fogalmaznék, az európai autópiacot a jelenlegi helyzetben. Azt tudni kell, hogy a fejlettebb nyugat-európai piacokon a mostani időpontig bezárólag nézve a kínai autóipar nem tudta azokat a darabszámokat és azokat a piaci részesedéseket elérni, amiben a kínai vezetés reménykedett. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell velük számolni hosszú távon, mint erős játékossal, de egy fejlettebb autóipari kultúra van Európában, ahol pusztán az árral első körben még nem tudnak versenyezni a kínaiak, tehát itt a márka, a megbízhatóság, a hosszú távú történelem eléggé fontos vásárlást eldöntő szempontnak tűnik. Hogy ez van-e ezzel összefüggésben, és az Európai Unió területén belül a gyártás visszafogása, vagy lassabb felfutása az ok, vagy a következménye ennek, az egy jó kérdés. Az látszik, hogy más területein a világnak a kínai offenzíva az gyorsabban működik. Tehát, hogyha feltörekvő országokat nézünk, itt 4-5 év alatt nagyon-nagyon jelentős piaci részesedést értek el a kínai gyártók. Ezzel együtt továbbra is probléma, és egyre inkább probléma a hazai autópiacon az, hogy egy úgynevezett deflációs spirálba kezdtek árazás szempontjából, mivel folyamatosan egymás alá gírnek az autógyártók az otthoni piacon, annak érdekében, hogy a jelentős túltermelési mennyiséget képesek legyenek értékesíteni, ezért a kínai vásárló elkezdett úgy viselkedni, hogy várja a következő időszakban a még nagyobb kedvezményeket, ami ugye méreg a fogyasztás szempontjából. Ezt felismerte a kínai kormányzat is, és megpróbálják egy kicsit konszolidáltabb módon a következő időszakban egymással versenyeztetni a nagy autógyáraikat. Az bizonyosan látszik, hogy jelentős mennyiségű kínai autógyártó nem fogja a következő éveket túlélni. Ezek közé biztosan nem tartozik egyébként a BYD, amely minden jelentés, minden szám, minden piaci részesedés szerint a messze legerősebb kínai gyártónak számít.
A hazai autóiparra, a hazai autógyártásra milyen hatással lehet az, hogy a BYD alacsonyabb kapacitással tervezi a működését a következő 2 évben Szegeden, és egyáltalán mekkora részt hasított volna ki, vagy hasítana ki a kínai gyártó itt Magyarországon a járműipar tekintve?
Úgy kell elképzelni egy modern autóipari egységet, egy autógyárat, hogy valahol 150 ezer darab és 300 ezer darabos éves kapacitás között operálnak ezek a cégek. A mi meglévő autógyári kapacitásaink is körülbelül ebben a nagyságrendben mozognak, egyébként a BYD gyártás esetében is ez lenne a középtávú terv, tehát indítottak volna nagyjából ezzel a 150 ezer darabos éves egységgel, amit aztán a 300 ezer darabos éves kapacitásra bővítettek volna. Nagyon könnyen lehet, hogy ezek a tervek ugye ugyanúgy fognak megvalósulni, csak egy picit időben eltolva. Ez jelentős mennyiségnek számít, tehát egy Magyarország méretű nemzetgazdaságban ez a mennyiségű gyártás, ez igen jelentős.
De mégis, hogyha azt nézzük, hogy a hazai autóiparra nyilvánvalóan a negatív hatásra lesz, akkor számszerűsíteni tudjuk ezt a negatív hatást? Ugye a GDP-ben a járműgyártás szerepe, az akkumulátorgyártás szerepe nagy. Hogyha számítottak, és a kormány számított is arra, hogy az autóipari beruházások felfutnak, hogyha ez a felfutás nem történik meg, akkor ez lehet nagyjából úgy számszerűsíteni, hogy az ipari termelésen milyen lenyomatot hagyhat?
Ugye ez egy falamuci kérdés abban az értelemben, hogy egy még el nem készült gyárnak az elhalasztott gyártás mennyiségéről beszélünk, amennyiben, még egyszer hangsúlyozom, amennyiben ez valóban így van. Könnyebb lenne úgy kiszámolni a dolgot, hogy visszafelé fordítva. Azt tudom mondani, hogy ha együtt nézzük a két nagy beruházást, a BMW és a BYD gyárat, ha ezeket együtt számoljuk, akkor ez GDP-ben több százalékpontot jelent, hogyha ezek be fognak indulni. Ennyivel lesz rosszabb a helyzet akkor, hogyha az idei évben még nem kezdik meg a termelést.
Várkonyi Gábor autópiaci szakújságírót hallották. Jó István kormánybiztos álhírnek nevezte az értesülést a hírre reagálva. A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója azt mondta, az első európai autógyárát Szegeden építő BYD kitart Magyarország mellett, és nem változtatta meg a beruházás megvalósításáról és a termelés felfuttatásáról készített terveit. Erre az évre 0,5%-os bővüléssel és 4,8%-os éves átlagos inflációval számolnak a Kopintár kielemzői. A Konjunktúra Kutató vezérigazgatója az Inforádiónak elmondta. Részben a hazai autóipari gyártás felfutását érintő kedvezőtlen hírek miatt, a cáfolatok ellenére is van egy pesszimistább prognózisuk is a hazai növekedésre, ez szerint idén egyáltalán nem fog bővülni a hazai GDP. Palóc Évával beszélgettem.
Ami a magyar gazdaság helyzetét illeti, ott jelentősen rontanunk kellett az előző előrejelzésben közölt számot, és a múlt héten, amikor a jelentés készült, már csak 0,5%-os növekedéssel számoltunk 2025-re, bár akkor is megjegyeztük, hogy ezt szokták mondani, lefelé mutató kockázatokat, tehát sok olyan veszély van, ami ennél inkább kevesebb, alacsonyabb növekedést jelezne előre. Most azóta, mióta mi ezt a jelentést kiadtuk, hogy tetszik biztossá vált az, amit korábban csak gondolhattunk, hogy mind a három nagy beruházás, de ezek közül különösen a kettő, Debrecenben és a BYD Szegeden idén már nem fog ötelműre fordulni, BMW-ről még nem lehet pontosan tudni. Ezt már lehetett sejteni, amikor megírtuk a jelentést, de nem volt még ilyenfajta bizonyosság. Tehát most már lehet, hogy akár kevesebbet vagy alacsonyabb számot írnánk. Ez még tartható, de továbbra is fenntartjuk, hogy akár még nulla növekedés is elképzelhető, hiszen sehol sincs előírva, hogy a gazdaságnak az első fél évben stagnált, a másodikban növekednie kell. Ez csak egy remény.
Milyen okok állhatnak a mögött, hogy a vártnál gyengébben teljesít várhatóan ebben az évben is a magyar gazdaság?
Ugye vannak külső okai, hiszen a világgazdaság továbbra is gyengélkedik, az európai gazdaságok noha egy picikét jobban teljesítenek idén, mint tavaly. Például a német gazdaság már nem fog zsugorodni, hanem minimális mértékben növekszik. Tehát a helyreállítás némi jelei látszanak, de továbbra sem kedvezőek a világgazdasági kilátások. Ami a magyar export szempontjából nyilván nagyon rossz, hiszen a magyar gazdaság erősen exportorientált. Ehhez azért hozzá kell tenni, hogy valamennyi közép-kelet-európai, tehát régiós ország erősen exportorientált, különösen Szlovákia, a szlovák gazdaság szerkezete hasonló, mint a magyar, de ilyen gyenge teljesítményt egyik országban sem tapasztalunk. A növekedési kilátások a régiós országokban 2% körül, 2-3% körül ingadoznak erre az évre, sőt a lengyel gazdaság 3% fölött fog várhatóan növekedni. Tehát ez önmagában nem magyarázza ezt a nagyon gyenge növekedést. Ugye soha nem szabad elfelejteni, hogy az európai pénzek borzasztóan hiányoznak a gazdaságból. Ezek az országok, amiket az előbb említettem, boldogan költik a kohéziós pénzeket és a helyreállítási összegeket. Ezek több 1000 milliárd forintot jelentettek volna Magyarországon, és hogyha a magyar kormány nem játssza el ennek a lehetőségét, akkor itt is lehetett volna csak ebből 1-2%-os növekedés a múlt évhez képest. És akkor még beszélünk arról, hogy a állami beruházások zuhannak, nem csökkenek, hanem ilyen 20-30%-kal zuhannak egyik évről a másikra, és a magánberuházások is folyamatosan zsugorodnak. Tehát az nem úgy van, ahogy gyakran halljuk, hogy nem fogyaszt eleget a lakosság, de a lakosság nagyon sokat fogyaszt, és nagyon szépen, derekasan növeli a fogyasztásának a volumenét. Ennél sokkal többet nem lehet elvárni a lakosságtól, 4% körül növekedett tavaly, idén is 3% fölött lesz. Ha a beruházások nem zuhantak volna ilyen mértékben, vagy nem zuhannának, mondjuk az első fél évben biztosan már, akkor az is egy 2% hozzá tudna tenni, tehát akkor is ezt a 2-3% szintet meg tudtuk volna ütni.
Az infláció hogyan alakulhat átlagosan ebben az évben?
Ott egy picit lejjebb vittük az előrejelzést, mert 5% volt korábban, most csak 4,8-at mondunk. Ugye azzal a feltételezéssel, hogy idén már fennmarad az árrés top, de azért ehhez is hozzá kell tenni, hogy a termelői árak emelkedését ez nem akadályozza meg. Márpedig a termelői árak például az élelmiszerek tekintetében azért folyamatosan emelkednek. Tehát az ár és toppos termékek ára is emelkedhet, amennyiben a beszállítók valamilyen oknál fogva emelik az árakat, amelyeket a kiskereskedelemre felszámítanak. A másik pedig a szolgáltatások. Szolgáltatásokat tavaly is kiemelkedő mértékben növelték az áraikat, és ez idén is megmutatkozik, hiszen azért a minimálbér 7-9%-kal nőtt, és a szolgáltató szektor, amely nagyon munkaerőigényes, hát ott is a dolgozók elvárnak egy ehhez hasonló béremelést, ami nagyon erősen át megy az árakba.
Palóc Évát, a Kopintár kivezérigazgatóját hallották. Az eddigi legnagyobb szuverén panda kötvény kibocsátást hajtotta végre július 22-én Magyarország a kínai piacon. A kötvénysorozat összege körülbelül 600 millió eurónak felel meg, a kibocsátás pedig leginkább azt a célt szolgálja, hogy hazánk erősítse piaci jelenlétét a kínai piacon, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt kérdeztem.
Jellemzően ezek a kibocsátások összegükben kisebbek szoktak lenni, mint az euró vagy a dollár kibocsátások, tehát itt igazából nem is elsősorban a forrás bevonása cél, hanem a piaci jelenlét erősítése és a befektetői bázis diverzifikálása, tehát az, hogy olyan befektetők felé nyisson a magyar állam vagy az államadósságkezelő, akik felé eddig nem nyitott, vagy kisebb súlyuk van az adósságfinanszírozásban. Ugye ezeket a kínai panda kötvényeket jellemzően kínai intézményi befektetők jegyzik le, az ő szerepük továbbra is azért marginális a teljes adósság finanszírozásán belül, de van egy ilyen eszköze az államadósság kezelőnek, hogy szükség esetén ehhez a forráshoz is tud nyúlni.
Mégis mit kell tudni a részletekről, tehát mekkora összegben történt ez a panda kötvény kibocsátás, és milyen árazás mellett, milyen futamidővel?
Ugye 3 és 5 éves papírokat bocsátott ki Magyarország a hírek szerint, nagyjából 2-3% közötti hozammal, és az összeg, a teljes összeg pedig 5 milliárd yuan, vagy 5 milliárd renminbi volt, ez nagyságrendileg 600 millió euró. Tehát azért, ahogy említettem, ennek az összege lényegesen kisebb, mint az euró vagy a dollár kibocsátásoké, ahol azért milliárdos összegekről szoktunk beszélni. Ugye legutóbb júniusban 4 milliárd dollár értékben bocsátott ki dollárkötvényt Magyarország, januárban pedig az európiacra léptünk ki 2,5 milliárd euró összeggel.
Mindez azt jelenti, hogy ez a kötvénykibocsátás érdemben nem is befolyásolja az államadósság devizaarányát?
Hát befolyásolja, hiszen azért ez a pénz is devizaadósságnak számít, de sokkal kevésbé, tehát ugye nagyjából majdnem 7-szer ennyi volt a legutóbbi dollár kibocsátás összege, tehát ugye ez a 600 millió euró, vagy nagyságrendileg 600 millió euró, ez be fog kerülni az adósságba, és devizaadósságnak fog számítani, de az összege az lényegesen kisebb, mint a hasonló, ahogy szokták mondani, hard devizában történő kibocsátások esetében. Azt lehet mondani, hogy Magyarország élen járt a kínai piaci jelenlétben, tehát az elsők között léptünk a piacra a kínai adósságpiacon. Legutóbb 2022-ben, tehát nagyjából 3 évvel ezelőtt bocsátott ki panda kötvényt Magyarország, akkor kisebb összegben, mint a mostani kibocsátás, tehát ezt a sorozatot folytattuk.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Soha még ekkora összeggel nem tartoztak a magyarok a bankoknak, mint 2025. május végén. A hazai háztartások hiteltartozása 11.596 milliárd forint volt, ami egy év alatt 11%-os növekedés, mondta az Inforádiónak a Manni.hu szakértője. Fülöp Norbertet kérdeztem.
Május végén 11.600 milliárd forint volt a lakosság bank felé meglévő tartozása, ami abszolút csúcsot jelent, és 11%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Az is rekord méretű, hogy a teljes adósságállományból mennyi a lakáshitel tartozás. Ez májusban 6000 milliárd forint volt, ami azt jelenti, hogy csak idén 327 milliárd forinttal nőtt a lakáshitel tartozása a lakosságnak. Ez egyébként azt jelenti egyben, hogy a hiteltartozás több mint fele lakáshitel adósságból jön össze.
A fogyasztási hitelállománya az mekkora összeget tett ki ugyanezen időszakban?
5000 milliárd forint volt május végén a fogyasztási hitel tartozás, ami az első 5 hónapban 170 milliárd forintos növekedést jelent.
Az, hogy a lakosság ilyen mértékben el van adósodva, az jelent valamiféle kockázatot? És vannak-e adatok arra vonatkozóan, hogy a törlesztésben mennyire tartják be a határidőket a magyarok?
Magyarország, a magyar lakosság eladósodottság tekintetében az unión belül és a régióban is gyakorlatilag biztonságban van, hiszen viszonylag kevés adóssággal rendelkezik arányaiban a lakosság, és a friss statisztikák szerint is azt látjuk, hogy a fizetési hajlandóság jó, és a 90 napon túli elmaradások aránya és volumene se nő. Tehát egyelőre azt kell mondjam, hogy nincs probléma, és a bankok se jeleznek semmiféle ilyen plusz kockázatot jelen pillanatban.
Mit várhatunk szeptembertől, hiszen ugye akkor indul el a kedvezményes 3%-os kamatozású otthonstart program, hogy tovább bővül a hitelállomány? Van arra vonatkozóan becslés, hogy milyen mértékű bővülés lehet?
Egészen biztos, hogy nőni fog tovább a lakossági hitelállomány. Több dolog is az oka ennek. Egyik az, hogy a személyi kölcsönöknek jellemzően az egyik szezonja az pont a nyár vége. Ekkor ugyanis nagyon sokan vesznek fel viszonylag kisebb összegű személyi kölcsönt a gyerekek beiskoláztatására. Egyébként a fő szezon természetesen a karácsony környéki időszak. A másik pedig, hogy a 3%-os lakáshitel szeptemberi indulásától azt várjuk, hogy jelentősen nőni fog az érdeklődés a lakáshitelek iránt, pontosabban az otthonstart lakáshitelek iránt. És ami nagyon izgalmas kérdés, és erre nagyon nehéz előre válaszolni, hogy mennyire fogja az új hitel kannibalizálni a piaci lakáshitelek piacát, pontosabban mennyien fognak a piaci kölcsön helyett majd ilyen új támogatott hitelt felvenni.
Fülöp Norbertet, a Manni.hu szakértőjét hallották. Július 1-től munkát vállalhatnak az édesanyák gyermekük 3 hónapos korától a szülés után járó csecsemő gondozási díj, röviden a CSED megtartása mellett. A szakértő szerint csak kevés kismama tud élni ezzel a lehetőséggel, vagyis a CSED Extra lehetőségével. Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója úgy látja, ma Magyarországon nagyon alacsony az atipikus foglalkoztatás aránya, vagyis kevés munkáltató biztosít otthoni munkavégzést, még akkor is, hogyha ezt megteheti. Emellett alacsony a részmunkaidős foglalkoztatás aránya is. Országos szinten mindössze alig pár százas nagyságrendű a 4 órás foglalkoztatásra meghirdetett állások száma, holott éppen ezekkel a lehetőségekkel lehetne megnyitni a munkaerőpiacot a kisgyermekes édesanyák számára. A Magyar Közlönyben július 16-án jelent meg az a rendelet, amely lehetőséget ad az édesanyáknak arra, hogy a július 1-től hatályba is lépő CSED Extra programmal a csecsemőgondozási díj mellett munkát is végezzenek a gyermek 3 hónapos korát követően. Így az édesanyák visszatérhetnek a munkaerőpiacra anélkül, hogy a fizetés mellett le kellene mondaniuk erről az ellátásról. Évente 70-80 ezer nő vállal gyermeket Magyarországon, mondta a munkaerőtoborzással foglalkozó Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, Nógrádi József szerint azonban csak nagyon kevesen tudnak élni ezzel a lehetőséggel. A kismamák ugyanis Magyarországon kis túlzással még mindig láthatatlanok a hazai munkaerőpiac számára, és nehéz számukra a visszatérés a munkavilágába.
Valójában ez a törvénymódosítás sokkal inkább azoknak szól, akik már a gyermekvállalás előtt is egyéni vállalkozóként, vagy olyan munkakörben dolgoztak, ahol nagyon fontos az, hogy az ügyfélkörüket megtartsák, és minél hamarabb úgymond visszatérjenek a munkaerőpiacra. Nekik próbál valami fajta könnyebbséget nyújtani ez a törvényjavaslat, illetőleg módosítás. Gyakorlatilag, ha megnézzük az évi nagyságrendek 70-80 ezer gyermeket vállaló nőt, nagyon kevés az, akit ez a fajta módosítás valójában érint.
Hogyan lehetne a nőket jobban bevonni a munkaerőpiacra, akár úgy, hogy kicsi gyermekük van?
Az igazi probléma az, hogy a kismamák jellemzően a gyermekük 2-3 éves koruknál hamarabb nem igazán tudnak visszatérni a munkaerőpiacra. Gyakorlatilag éppen ezért sokan kényszervállalkozók lesznek, vagy munkanélkülek, vagy esetleg úgynevezett alulfoglalkoztatottak, illetőleg sok esetben olyan béralkukat kötnek, ami miatt aztán a későbbiek során jóval alacsonyabb a keresetük, mint ugyanezen munkakörben dolgozó, akár férfiakért.
A legtöbb korábban dolgozó kismama számára eleve nehézkes a visszatérés a munkavilágába.
Részmunkaidőket kellene részükre biztosítani, tehát olyan 4-6 órás munkaidőket, amelyek számukra lehetőséget biztosítanak a könnyebb elhelyezkedés vagy a könnyebb munkavégzés terén. Ha megnézzük a nemzetközi tendenciákat, Magyarországon gyakorlatilag alig kimutatható pár százalékos a részmunkaidős foglalkoztatás aránya, szemben mondjuk Nyugat-Európával, ahol ez az érték 30-40 százalékos. Tehát fontos lenne az, hogy részmunkaidős foglalkoztatásra több lehetőség legyen, illetve amit még talán ezen a téren érdemes elmondani az, hogy ha valaki kiesik 3-4-5-6 évre, ilyenkor a tudásuk nyilván megkopik az embernek, a kommunikációja megváltozik, úgy érzik, hogy nem alkalmasak visszatérni a munkaerőpiacra. Ilyenkor felzárkóztató programokra lenne szükség, olyan képzésekre, amelyek frissítik az ő tudásukat, vagy úgymond alkalmassá teszik őket arra, hogy sikeresen tudják venni ezeket az akadályokat. Nemzetközi szinten rengeteg ilyen program van, azt gondolom, hogy ezen a téren itthon is szükség lenne felzárkóztató programokat indítani.
Említette azt, hogy ez egy bizonyos körben, de potenciálisan az édesanyák szűk körének lehet vonzó, főként azoknak, akik egyéni vállalkozóként dolgoznak. De mondjuk a klasszikus irodai munkavégzés esetében ez éppen az atipikus foglalkoztatás magyarországi nem elterjedtsége miatt egyelőre illúzió, tehát mondjuk egy irodai munkavállaló nem igazán tervezhet azzal, hogy él a CEDEX-ra lehetőségével, mert mondjuk számára sem részmunkaidőt, sem home office-t nem biztosítanak a cégek.
4 órás munkakörök alig-alig vannak, tehát országosan pár száz olyan munkalehetőség van összességében, ami elérhető. Azért éves szinten 80 ezer nő vállal gyermeket. Nyilván láthatjuk, hogy nem jön ki a matek ilyen formán. Másrészt pedig ugye a 6 órás munkakörök azok jellemzően inkább bújtatott 8 órások, nem pedig bruttósított 4 órások. Tehát innentől fogva megint akadályba ütközik, hiszen képtelen ennyi időt felszabadítani, ha még van is home office. Illetve hát akinek van gyermeke, az tudja, hogy 3 hónapos gyermek mellett munkát vállalni, úgyhogy az kellő odafigyeléssel, felelősségteljesen tudja valaki végezni. Ez nagyon nehéz, tehát sokkal inkább extra költségeket kell, hogy beletegyen, tehát akár dadust foglalkoztatni, csupán azért, hogy végrehajtsa az adott feladatot, amit vállal, ez nagyon nehéz.
Magyarországon egyébként a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt 6 évben nőtt a bölcsődei férőhelyek száma, a 2019-es 45.889-hez képest 2024-ben valamivel több mint 59.300 év alatti kisgyermeket tudtak fogadni ezekben az intézményekben. Bölcsödébe a gyermekek védelméről szóló 1997-es törvény szerint 20 hetes kortól adható be egy kisgyermek.